Oké, tehát a kalandor tőkések célpontjává váltunk, miközben ugye ez a kamatszint, amit említettél korábban, az azért sújtja a vállalkozásokat, sújtja a hitelezőket, és hát az infláció mellett azért szerintem elég komoly terheket ró a gazdaság szereplőire. Kérdés, hogy mi lesz ezután?
Így van, és nem véletlen, hogy a kormányzat erre úgy reagált, hogy hát sapkát is rakott a kamatokra, ami hát ugye megint egy ellentmondás, tehát megint azt gondolom, hogy egy nagyon fura reakció, hiszen kétségtelen az a helyzet, amit Matolcsi mondott a parlamentben, hogy a kormány ellene dolgozik a jegybanknak, ez ténylegesen így van, hiszen hogyha a jegybank kamat emelésekkel próbálja csitítani az inflációt, lassítani a gazdaságot, a kormányzat meg közben egyrészt ugye sapkát rak a hitelezésre, tehát hogy ez úgy működne, hogy fölviszem a kamatokat, akkor ugye nehezebb tőkéhez jutni, kevesebb lesz a beruházás, stb. De ugye a kormányzat meg pont azt kommunikálja, hogy fú, Magyarországon magas maradt a beruházás, sőt, egy hitelprogramot indítanak elég nagy volumenben, amivel ezt próbálják még tovább facilitálni, sapkát raknak a kamatokra, tehát ők meg a recessziótól félnek, és munkanélküliségtől, a reálbérek csökkenésétől, ami ugye tavaly bekövetkezett, hosszú idő óta ugye a Fidesz kormányzásnak azért egy elég komoly bázisa volt az, hogy évről évre emelkedtek a reálbérek, tavaly csökkentek, tehát valószínűleg ezt megfordítanák, megint növekedésnek indítanák a béreket, félnek a munkanélküliségtől, tehát mindent megtesznek, és ugye ne felejtsük el BMW, CATL, akúgyár, megy a Belgrád-Budapest gyorsvasút, tehát hogy nagy beruházások is itt indulnak, termelni fognak, tehát hogy itt a kormányzat igazából a recesszió ellen a gazdasági növekedés oldalán van. Szerintem azt gondolja a kormányzat, hogy az infláció az már magától csitulni fog, ami szerintem nem teljesen megalapozatlan, hiszen a nemzetközi trendek ezek, és minden olyan tényező, ami az inflációt tolt a kínálati oldalról, az már csitult. Tehát szerintem nem irreális azt gondolni, hogyha nem is Orbán Viktor parancsára, de nemzetközi hatások miatt az infláció most már csitulni fog. Akkor viszont tényleg a gazdasági növekedés az, amire koncentrálni kell, de az tény és való, hogy egymással szemben megy a jegybank. Akire tényleg rossz hatással van ez a dolog, az valószínűleg tényleg a kis és középvállalkozások, hiszen ugye a nagyvállalatokat hát segíti a kormányzat alacsony adókkal, támogatásokkal, írtózatosan sok támogatást adnak ezeknek a multiknak, akiknek sokkal nehezebb azok a KKV-k, akiket ugye adóemelésekkel sújtották, magas kamatokkal sújtották, visszaesett a kereslet, hát az infláció miatt ugye a kereslet is visszaesett, akkor még a gyengébb árfolyam is sújtja őket, tehát mondjuk a 3-4 olyan tényező, ami miatt szerintem most elég nehéz KKV-nak lenni Magyarországon.
Visszatérnék az elején elhangzottakra, tehát hogy én mégis azt gondolom, lehet, hogy nem jól, de van egy ilyen érzésem a piac működésével kapcsolatban, hogy ahogy valaki egy kicsit nem a megszokott irányvonalat követi, akkor kiszámíthatatlanná válik. Tehát, hogy látjuk Erdogan esetében is, hogy hát ott is azért ugyanezekkel a gondokkal, persze sokkal nagyobb mértékben küzdenek, de szóval szerintem mégiscsak van a piacnak egy ilyen büntető hatása. Lehet, hogy nem egy olyan direkt, ahogy ezt nagyon sokan súlykolják a szaksajtóban, a nemzetközi szaksajtóban, de mégiscsak van, tehát elpártolnak, ahogy te is mondtad, bizonyos típusú befektetők Magyarországról, akik a kiszámíthatóságot keresik, akiknek lehet, hogy az elvei nem engedik azt, hogy olyan országba fektessenek be, ami nem követi azokat az elveket, amikben ők hisznek.
Biztos, hogy vannak ilyen befektetők, tehát nyilván vannak elvszerű befektetők, bár ritka, mint a fehér holló, főleg nagyvállalati körökben, tehát azért azt láttuk, hogy azt mutatják az adatok, hogy nézzük meg Kína esetét, tehát mondjuk Kína egy autoriter politikai berendezkedés évtizedek óta mindig is az volt, és hát azért özöllött a külföldi tőke, az export, minden, tehát mindenki ki akarta használni Kínát, és mondjuk azzal kapcsolatban, hogy mi történik Tibetben, Xinjiangban, milyen ott a politikai berendezkedés, soha nem voltak túlságosan nagy skrupulusaik a nemzetközi befektetőknek. Ugye, és Magyarország esetében ráadásul arról van szó, hogy demokratikus választásokon nyer újra és újra a kormányzat, tehát még nem is arról beszélünk, hogy egy kínai típusú autokrácia. Szóval én nekem sokkal kevesebb illúzióm van azzal kapcsolatban, hogy a nagyvállalati szektor mennyire elszerű a befektetéseiben, de ha beszélget velük az ember, akkor nagyjából az jön ki, hogy hát nyilván a legjobb talán az, hogy ha nagyon jól működő plurális demokrácia, átláthatóság, váltógazdaság, stb. Tehát biztos nagyon szuper egy ilyen dán-finn típusú országban gazdálkodni. A második legjobb az, amikor ilyen centralizált, egyközpontú politikai rendszer van, mint Magyarország, és a legrosszabb az, ezt teljesen nyíltan elmondják, ami mondjuk 2010 előtt volt Magyarországon, amikor ugyan demokratikus körülmények vannak, és hogy mondjam, váltógazdaság meg minden, de közben minden bokorban ott van egy ilyen korrupciós érdekcsoport. Tehát ha ide jön egy multi, és nem tudja kiszámítani, hogy kivel kell jóba lenni, és állandóan előugranak minden szinten mindenfajta szereplők, akik azt gondolják, hogy nekik kellene kedveznie még egy kicsit a multinak, az sokkal rosszabb. Tehát az, hogy ma pontosan mindenki tudja Magyarországon, hogy kivel kell jóba lenni ahhoz, hogy mondjuk gazdaságilag megérje itt lenni, kivel kell szövetséget kötni, kivel kell stratégiai megállapodást kötni, kitől fog adókedvezményeket, állami támogatásokat, megrendeléseket kapni, a szabályozást hogyan fogják ráigazítani. Ezt pontosan lehet tudni Magyarországon, egy kiszámítható pálya egy múlt számára, hozzáteszem egy hazai, mondjuk kormányközeli nagyvállalat számára is, az sokkal rosszabb volt nekik. Ezt ők maguk mondják, én rendszeresen dolgozok multikkal, ők maguk mondják, hogy a 2010 előtti időszak az kiszámíthatatlanabb volt, mert senki nem látta át, hogy ködös helyzetben kellett gazdálkodniuk. De hát a világ legtöbb országa az nem Dánia és nem Finnország. Tehát, hogyha finnyásak lennének a multik, 220 országból mondjuk olyan 20-30 az, ami igazából ezt a modellt hozza, amit a főáramú elvár, hogy ott olyan átlátható, tiszta, jogállami viszonyok vannak, és ehhez képest mondjuk, hát nagyon kevés ország kivételével, de a multik globálisan jelen vannak, tehát hogy ők azért hozzászoktak ahhoz, hogy a viszonyok sokkal bonyolultabbak, mint hogy mindenhol Dánia lenne.
Na, érdekes perspektívákat vázoltál fel. Akit nem győztünk meg, vagy akit meggyőztünk, az is tud kommunikálni a Pogi Blog Facebook oldalon, és elmondhatja a véleményét. Úgyhogy várunk szeretettel jövő vasárnap reggel is egy kis közös gondolkodásra mindenkit, akit mélyebben érdekelnek a gazdasági kérdések, szociológiai kérdések, társadalmi problémák, mert ugye ezzel foglalkozunk. Zoli, köszönöm szépen!
Én is nagyon szépen köszönöm.